Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Nézem a gyerekeket, először nekik szeretnék valamiről beszélni, de azt hiszem, hogy kicsit közelebb kell jöjjek hozzátok, mert ti nem jöttetek oda. Kérdezni szeretnék tőletek valamit, hogy láttatok-e már képen olyat, hogy milyen volt az Ószövetségben a főpapnak a ruhája? Te látod?
Ilyen ékeskövekkel.
Bizony, bizony. Volt egy ékes ruhája, amit efódnak neveztek, ez két részből állt. A felső résznek, itt a mell részén volt egy 12 drága kőből összerakott értékes 12 törzsét jelképezte ez Izraelnek, de én most nem erről szeretnék beszélni, hanem az alsó ruháról, ami egyszínű kék ruha volt. És az alján volt valami, sorba egymás után. Tudjátok-e, hogy mi volt az a főpap ruhájának az alján? No, elmondom nektek, te tudod?
Nem.
Na, mondd el.
Volt is csendő.
Nagyszerű. Csak egy kicsit módosítanám, hogy nem bojt volt az, hanem egy gránát alma utánzat volt, és egy csengettyű. És ezek egymást váltották, és teljesen körbe volt a ruhája ezzel rakva, egy csengettyű, meg egy gránát alma. Ez a gránátalma négyféle színből volt hímezve, úgyhogy nagyon szép volt. És amikor a főpap tett egy lépést, mit gondoltok, mi történt? Megszólalt a csengő azonnal. Nem tudott úgy lépni, hogy ne szóljon a csengő. És tudjátok, nem véletlenül volt ott ez a csengő meg gránátalma, hanem ezek ilyen szimbolikus üzenetük volt. A csengettyű az tiszta aranyból volt. És milyen a hangja szerintetek egy csengettyűnek? Kellemetlen, rossz, durva? Nem, ugye? Tehát azért volt ez a, ott ez a csengettyű, hogy amikor a főpap az Isten szolgálatába tesz egy lépést, végzi a szolgálatát, akkor egy kellemes hangzású csengettyű szólaljon meg. És ez azt jelképezi, hogy amikor mi, akárhol, és most ti is, amikor iskolába vagytok, óvodába vagytok, és beszélgettek a társaitokkal az Isten dolgairól, akkor a ti beszédetek az olyan kellemes legyen. A Bibliában van is Pál apostolnak egy ilyen kijelentése, hogy a ti beszédetek mindig kellemetes legyen. Ne legyen durva, goromba, mint a sziréna, vagy a duda, vagy a trombita, harsogó, hanem egy kellemes hangzású csengettyű. És a csengettyű aranyból volt. És ez azért volt aranyból, mert azt jelképezi, hogy az aranyra semmilyen környezeti hatás nem tud befolyást gyakorolni. Lehet savba tenni, lúgba tenni, akármibe teszik bele, tűzbe teszik, az arany akkor is megőrzi a maga tisztaságát. És ez azt akarja jelképezni, hogy amikor mi élünk ebben a világban, a mi beszédünk mindig maradjon tiszta. Aztán volt ez a gránátalma, ez egy nagyon érdekes gyümölcs, nagyon sok magja van. De először is arról szeretnék beszélni, hogy ez egy gyümölcs, és azt jelképezi, hogy a Jóisten szolgálatában nekünk is gyümölcsöt kell teremni. A Szentléleknek a gyümölcse kell, hogy bennünk beérjen. A Szentlélek gyümölcsét Pál apostol sorolja el, és azt mondja, hogy ez a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Ezek kellenek, hogy megnyilatkozzanak a mindennapi életünkben, amikor a Jóisten elküld bennünket abba a környezetbe, ahol élünk. Hogy ne arról ismerjenek bennünket, hogy rossz a mi beszédünk, rossz a magaviseletünk, hanem mindig a szeretetet, a türelmet, a lelki gyümölcsöt mutassunk be. És még egy dolgot akar elmondani ez a szimbólum, hogy amikor a mi beszédünk hangzik, akkor az a emberi szívekbe hulljon bele, mint ahogy a gránátalmának sok magja van. Tudjuk, feljegyezték, hogy egy almának, egy közepes méretű almának körülbelül 1200 magja van. És ez azt jelenti, hogy egyetlen személy azt akarja szimbolizálni, hogy egyetlen személy nagyon sok igemagot tud magából kiadni. és az a másik embernek a szívébe kerül bele, és akkor, ha ott megfogant, akkor benne is növekedni fog. Tehát a Jóisten azt bízza ránk ezzel az üzenettel, hogy ami beszélünk mindig kellemetes legyen, és ugyanakkor a lélek gyümölcsét teremjük meg, és ennek a kettőnek együtt kell működni. Hogy a lelki gyümölcs és a beszéd, vagyis a cselekedet és a beszédünket mindig összhangban legyen. Na, ezt akartam ma nektek csak elmondani.
Kedves testvéreim, az ige szolgálatomban Péter apostol leveléből szeretnék olvasni. Péter apostol második levelének az első fejezetéből, és ott a 16. verstől egészen a fejezet végéig a 21. versig. Így hangzik az ige. Mert nem mesterkélt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, na ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a Szent Hegyen. És igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virad és hajnal csillag kél fel a szívetekben. Tudván először azt, hogy az írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Lélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Idáig az ige. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy Péter apostol fogalmazta meg és mondta el a legtömörebben nekünk az Isten által adott prófétai üzenetnek a lényegét. Mindenek előtt azt hangsúlyozza benne, hogy amire jól teszitek, ha figyelmeztek. Fölvethetjük magunkban azt a kérdést Péternek erre a kijelentésére, hogy miért is kell nekünk odafigyelni erre? Miért jó, hogyha odafigyelünk? És Péter azonnal adja is a választ, amikor azt mondja, hogy azért, mert sohasem származott emberi akaratból a prófétai szó, hanem mindig a Szent Lélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. No, ennek ellenére mindig voltak olyanok, akik a biztos prófétai beszéd helyett az emberi meséket és az elképzeléseket részesítették előnybe. Az apostolok idejében is voltak egészen sajátos elképzelések arról, hogy a mesiásnak hogyan, milyen módon kell megjelenni, és mi lesz a küldetése, milyen céllal fog megjelenni. A történelem folyamán mindig voltak emberek, akik a megváltóról szóló evangéliumot vagy elvetették, vagy meghamisították. Pál apostol is beszél arról, hogy lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik az emberek, hanem inkább maguknak gyűjtenek olyan tanítókat, amik az ő gondolatuk szerint, az ő elképzelésük és kívánságaik szerint hangzik. Napjaink vallási irányzatának sokfélesége lehetővé teszi most is, hogy az emberek szinte válogatni tudjanak és képesek legyenek a sokféle tanítási irányzat között. Még sajnos hozzá kell tenni, hogy még az adventista hitet vallók is. Hiszen sajnos a mi egyházunk is nagyon sokfelé van tagozódva, és különféle tanítási irányzatokat képviselnek ezek a tagozódások. És az emberek általában a saját kívánságaik szerint ki is válogatják azt, hogy hova akarnak tartozni. Péter apostol úgy beszél a Jézus Krisztus hatalmáról és eljövetelére vonatkozó kijelentéseiről, hogy ő nem emberi mesékre hagyatkozik, amikor erről akar beszélni. Valószínűleg már az apostolok idejében is voltak különféle elképzelések, ahogy az előbb is említettem, hiszen tudjuk azt, hogy Jézust sem úgy várták, mint mesiást, hanem benne egy királyt vártak. Egy olyan királyt, aki majd beül Dávid királyi székébe, és akkor, ha ezt elfoglalta, utána megszabadítja a római elnyomás alól őket. És szinte az egész nép, majdnem, ezeket a kitalált meséket részesítették előnybe. De ha ezt lebontjuk Péter apostol leveleire hagyatkozva, aki ugyancsak ebben a második levélben, de a harmadik fejezetben beszél arról, hogy a végidőben is, amikor újra várják majd Jézust, akkor lesznek az ember, olyan emberek, akik csak gúnyolódnak felette, és bolondságnak tartják, hiszen még a gondolatát is annak, hogy Jézus visszajön. Ugye találkozunk ilyen emberekkel sajnos. Aztán vannak, akik hisznek ugyan, de egy kicsit úgy a messze jövőbe helyezik, hogy majd valamikor, de az nem olyan gyorsan fog beteljesedni. Aztán vannak olyan keresztények is, akik úgy hiszik, hogy Jézus már eljött és itt van közöttünk, csak éppen láthatatlan módon. Ugye ez a Jehova tanúi például. Akik ezt hiszik, hogy 1914 óta már itt van a Földön Jézus Krisztus, és itt uralkodik, már megkezdődött az ő uralma, és az adventisták között pedig vannak olyanok, akiknek a hite, hogy úgy mondjam, megrendült Jézus közeli visszajövetelébe. Mert amit ők elképzeltek, hogy mikor fog bekövetkezni, na az nem úgy teljesedett. Sátánnak teljesen mindegy, hogy mivel tudja becsapni és megtéveszteni az embereket, csak ne a tiszta igazságot ismerjék fel és fogadják el. Péter apostol egészen különleges módon próbálja bizonyítani azt, hogy az Istentől kapott prófétai üzenetben feltétlenül meg lehet bízni. Szinte süt Péter apostolnak a meggyőző szavaiból az, ahogy szeretne megszilárdítani bennünket a prófétai kinyilatkoztatás valóságában. És azt mondja, hogy mi nem mesterkélt mesékben ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Péter azt mondja, hogy ők a Jézusról szóló bizonyságtételben csak azt mondják el, aminek személyes tanúi, átélői voltak. Azt mondja, hogy mi láttuk a csodáit. Azokat a csodáit, amik meg voltak jövendőlve. Emlékeztek, hogy amikor keresztelő János elküldte a tanítványait, hogy te vagy-e az, vagy valakit más várjunk, akkor Jézus mit is válaszolt neki? Mondjátok meg neki azt, amit láttatok. Hogy a betegek meggyógyulnak, a vakok látnak, a sánták járnak, és így tovább, mert ez meg volt jövendőlve az Ószövetségben. És Jézus beteljesítette ezeket a proféciákat. Vagyis mi, azt mondja Péter, mi láttuk ezeket a beteljesedett csodákat. Láttuk az életét, ahogyan élt, mert erről is szól a profécia. Hallottuk az atya bizonyságtételét. Ott a Jordán partján is, vagy a megdicsőülés hegyén, tehát többször kinyilatkoztatta az atya, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Mi tehát csak azt mondhatjuk el, amit személyesen átéltünk mellette, mondja az apostol. No, itt szeretnék egy pillanatra megállni, és olyan irányba fordulni, hogy Jézus tőlünk is ilyen bizonyságtételt vár akkor, amikor emberekkel beszélünk Istenről és a megváltás evangéliumáról. Mert amikor ezt tesszük, akkor mi is prófétálunk. A prófétálás ugyanis az nem csak azt jelenti, hogy egy jövőre vonatkozó kinyilatkoztatást magyarázunk el az embereknek, hanem amikor az Isten igéjét adjuk tovább és mondjuk el. Gondoljatok csak arra, hogy Saul király, amikor Sámuel próféta iskoláiba elment és prófétált, tudunk arról, hogy mit nyilatkoztatott ő akkor ki prófétálásként? Nem. Mert ő csak az Isten igéjét magyarázta a fiatal hallgatóknak, akik ott voltak az iskolában. De a Biblia erre azt mondja, hogy ez prófétálás. Mert az Istentől jövő szót nyilatkoztatjuk ki. Vagyis az Isten csatornáivá válunk. A prófétálásról egyébként a Jelenések könyvében olvashatunk, hogy mi is tulajdonképpen a valóságban. mindjárt az első versben mondja el a Biblia, hogy ez Jézus Krisztus kijelentése, amit adott neki az Atya. Ő pedig elküldte az ő angyalát, az angyal megjelenti Jánosnak, János meg leírja, hogy a gyülekezetben mindenki hallja és értse. Tehát az Istentől jövő szónak a továbbadása a profétálás. Ezért, amikor mi is az evangéliumról beszélünk, az Isten igéjét hirdetjük, akkor valójában mi is profétálunk, és az adventi népről, amikor azt mondja a Szentírás a Jelenések 10. fejezetében, hogy ismét profétálnod kell, akkor nem feltétlenül a jövőre vonatkozó kinyilatkoztatásokat kell elmondani, vagy a Dániel 2. meg 7. fejezetének a proféciáját, hanem egyszerűen az örökkévaló evangéliumot kell hirdetni. Mert nekünk a profétálási üzenetünk középpontjában a hármas angyal üzenet áll. Van ott jövőre vonatkozó kijelentés? Időben? Találunk időproféciát a hármas angyal üzenetben? Nem. De ettől még az örökkévaló evangélium található benne, és nekünk ezt kell hirdetni, ez a feladatunk. És fel kell tegyük magunk felé azt a kérdést, testvéreim, hogy amikor mi profétálunk, amikor mi az Istentől kapott üzenetet továbbítjuk, akkor tulajdonképpen mit mondunk az embereknek? Tudsz-e beszélni arról, amit te láttál, megtapasztaltál, átéltél a Jézussal való kapcsolatban? Rendelkezel-e olyan ismerettel és tapasztalattal, vagy csak arról tudsz beszélni, amit esetleg az igéből megtanultál, mint egy tananyagot? Mindenki csak arról tud meggyőzően igazán beszélni, amit ő maga már átélt, amit megtapasztalt, ami hatott az ő szívére, a lelkére, ami személyes élményé vált benne. Amikor Jézus egy alkalommal két ördöngöst meggyógyított, ez a két ördöngös követni akarta Jézust. Jézus viszont azt mondta, hogy nem jöhettek velem, hanem menjetek vissza a ti városotokba, a ti rokonaitok közé, a ti otthonotokba, és mondjátok el, hogy mit tett veletek az Isten, hogy könyörült rajtatok. Nekik ez volt a személyes üzenetük. És figyeljétek meg, hogy milyen eredménye volt ennek. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor Jézus akkor eltávozott, ugyan, de amikor ismét átkelt a tengeren és visszajött, akkor egy hatalmas tömeg várta, mert ez a két ember elmondta azt, ami vele történt, ami a személyes élménye volt Jézussal. Amit az apostolok láttak és hallottak Jézussal kapcsolatban, az mind profécia volt, amit Isten évszázadokkal korábban már elmondott népének a Mesiásról. Isten jónak látta, hogy az eljövendő Mesiással kapcsolatban szinte mindent kinyilatkoztasson a proféták által jó előre. Ugye Ámosnál olvassuk azt, hogy semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a profétáknak. Dániel proféta által pedig még azt is kinyilatkoztatja, hogy a történelem melyik idejében fog megjelenni hitelesítésre a profétai szóban a Mesiás. Ugye, amikor olvassuk Dániel könyvében, a 9. fejezetben, hogy 70x7 végén ott lesz a Mesiás. És az időbe behelyezi az Isten ezt a történelmi eseményt. És amikor ezt magyarázza az angyal, akkor azt mondja, hogy ez alatt az idő alatt bepecsételtetik a látomás és a proféták. Miért is szoktunk mi pecsétet tenni egy okiratra? Hitelesítjük. És amikor bepecsételtük, akkor egyrészt az végérvényes, nem változtatható többé rajta. És Isten így hitelesítette a beteljesedett proféciát, hogy évszázadokkal, évezredekkel korábban jövendőlt a Mesiásról, és akkor, amikor a Mesiás színre lépett, akkor a beteljesítés által hitelesítette azt, hogy amit az Isten korábban mondott, az mindig az volt. És Péter azt mondja, na mi ezeket láttuk, ezt a beteljesedést. Ezt az isteni hitelesítést láttuk és hallottuk. A Mesiásról és a megváltás eseményéről azonban nem csak olyan proféciák adattak, amik már beteljesedtek, hanem sok olyan is van, ami napjainkban teljesedik, vagy esetleg valamikor a jövőben. És amikor azt mondja Péter, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, na itt akkor megállnék egy pillanatra, mert ugye én már többször is fölvetettem itt, hogy el tudjuk mondani a végidő eseményeinek a sorrendjét? Sorba tudjuk rakni az eseményeket? Mert ugyanis, amikor Péter azt mondja, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, akkor erre akar figyelmeztetni, hogy csak akkor lehet igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, ha ismerem. Ha nem kell elővennem a Bibliát feltétlenül, hanem már itt van a fejemben, és tudom hozzászabni az életemet, mint egy térképhez, amely vezet engem, amely a biztos utat mutatja meg. Az emberek előtt ma úgy általában a kilátástalanság, a bizonytalanság homályába burkolózik a jövő, és ezért félnek is tőle, szorongással gondolnak a jövőre. Jézus, amikor erről a történelmi korról beszélt, Lukács evangéliumában a 21. fejezet 26. versében azt mondja, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik majd a föld kerekségére fognak következni. Ézsaiás próféta pedig úgy beszél erről a történelmi korról, hogy sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. És ebbe a bennünket körülvevő sötét homályba világít bele a prófétai beszéd, mint az autósnak a reflektor fénye a sötétbe. Mert azt mondja Péter, hogy a prófétai szó olyan, mint sötét helyen világító szövétnek. Nagyon sok ember nem tud túltekinteni a mán. Csak a mában él és gondolkodik. De bennünket az Isten a jövőbe akar irányítani, és arra mutatni, hogy Isten milyen megoldást készít az emberi család számára. És tulajdonképpen itt kezdődik az örökkévaló evangélium a proféciával kapcsolatban is, hogy amikor Pál apostol például erről beszél, akkor elmondja azt, hogy Isten nekünk egy csodálatos helyet készít. Egy megoldást készít. Egy olyan helyet, amit az ember el se tud gondolni. Olyan helyet készít. De az Isten nekünk mégis kijelenti, sok mindent tudhatunk erről az országról, mert Isten jónak látta, hogy tudjunk, hogy belevilágítson a sötét jövőbe. Ne jussunk mi is ugyanabba a helyzetbe, mint a bennünk és körülöttünk élő népek vannak, hogy félnek a jövőtől, szoronganak a jövőtől. Mi bizakodással kell, hogy előre tekintsünk a jövőre. A profétai ismereteket azonban a Jóisten nem azért adta, hogy ne kelljen tapogatóznunk a jövőben, hanem teljes bizonyosságunk legyen. A prófétai beszédet azonban nem csak egy értékes olvasmányként adta. Nem csupán a hívő emberek különleges irodalmaként kell tekinteni erre. Nem az a célja Istennek, hogy mi egy kicsit úgy a többi vallásos emberek között úgy hivalkodjunk, hogy na, mi ezt is tudjuk. És milyen jó, hogy tudjuk. Ugye az adventista gondolkodásnak van egy kísértő eleme. Ez az elbizakodás. Ez a felsőbbrendűségi tudatérzés. Éppen azért, mert Isten nekünk nagyon sokat adott. A Jelenések könyve, vagy Dániel könyve, amire általában a keresztény világ úgy tekint, hogy hát ez titok, és ezzel nem is nagyon kell foglalkozni. No, nekünk az Isten mindezt kijelentette, és mi magyarázni tudjuk, értelmezni tudjuk, tanítani tudjuk az emberek felé a prófétai szót. Mert prófétai néppé tett bennünket az Isten. Mert ezt a világosságot adta nekünk, hogy értsük ezeket a kijelentéseket. Éppen azért, tehát, ahogy az előbb is mondtam, nem az a célja Istennek, hogy mi hivalkodjunk az emberekkel előtt, az információs tudásunkkal, hanem sokkal inkább arra szánta az Isten, hogy világító szövétnek legyen körülöttünk az események közötti bizonytalanságunkban. Azt akarja, hogy a prófétai üzenet megértése által úgy nappali fény támadjon bennünk, azt akarja, hogy tudjunk túllátni a bennünket szorongató körülményeken és nehézségeken. Azonban van egy rejtett üzenet Péter apostol kijelentésében. Azt mondja az apostol, hogy a prófétai üzenetnek egy különleges célja van, Istentől rendelt célja. És ez a cél pedig az, hogy hajnal csillag támadjon fel a ti szívetekben. No, ezt a hajnal csillagot, ezt a bibliai jelképet János apostol azonosítja a Jelenések könyvében. Emlékeztek, hogy ki is ez a hajnal csillag? Jézus Krisztus. Ugye maga Jézus mondja el, csak Pál, János írja le a Jelenésekben, azt mondja Jézus, hogy én vagyok a ma fényes és hajnali csillag. És ez szerint akkor a prófétai üzenetnek az a célja, hogy Jézus támadjon fel a szívünkben. Nem azért, hogy nekünk valami különleges ismeretünk legyen, ez csak egy eszköz az ismeret. A ismeretnek a célja az, hogy Jézushoz vezessen közel bennünket. És Jézus támadjon fel a szívünkben. Mert Jézus szeretne belépni az életünkbe. Ugye a Jelenések könyvének az egyik éppen hozzánk intézett prófétai üzenetében is ez csúcsosodik ki, hogy ott állok az ajtó előtt és zörgetek. És azt mondja az Úr, hogy szeretnék belépni. Ha valaki meghallja az én zörgetésemet és megnyitja az ajtót, ahhoz én belépek és vele leszek. Ez is egy prófétai üzenet. Tehát mindenhonnan az sugárzik, hogy Jézus Krisztus kell a prófétai üzenet eredményeként bennünk feltámadni. Viszont senki nem gondolhatja azt, hogy amikor kezébe veszi és elkezdi olvasni a prófétai üzenetet, na akkor azonnal nappali fényben fogja látni és érteni ezeket. Visszaemlékszem a fiatal koromra, ugye a hívő életem folyamán én nagyon sokat tanulmányoztam a proféciát, az egyik kedvenc témám volt, különösen a fiatal éveimben, de amikor először kezembe vettem, akkor nekem is nagyon sok nehézséget okozott. Nem tudom, mondtam-e már itt közöttetek, hogy még egy lelki válságot is hozott az életembe, mert amikor először tanítottak a 2300 éves proféciára, akkor úgy a magyarázat alapján elfogadtam, a tanító személye hitelesítette nekem az elfogadást. Csak hogy amikor aztán én akartam továbbadni valaki másnak, az én családi környezetem egy baptista környezet, és egy alkalommal egy ifjúsági csoportban kértek fel, hogy beszéljek erről a proféciáról. És na akkor nagyon nekikészültem, hogy el fogom magyarázni, és amikor én számoltam papíron most már, úgymond leellenőriztem, hogy amit tanultam, az tényleg jól van-e, akkor döbbentem rá, hogy hát egy év differencia van a számolásban. És akárhogy számolom, sehogy nem jön ki a végeredményként 1844. Sem Jézus kerességének az időpontja 27. Mindig 26 jön ki. És nem tudtam mit kezdeni. Mentem ehhez is, ahhoz is, testvérekhez. Kérdeztem, hogy magyarázzák már el nekem. És mindenféle magyarázatot hallottam. Még olyat is hallottam, hogy van egy nulladik év. Igaz, hogy más népek kultúrájában van ilyen időszámítás, de nem a miénkben. Itt nincs nulladik év a bibliai profécia vonatkozásában. Egészen addig jutottam, hogy azt mondtam magamban, hogy biztos, hogy az adventisták csak beleerőltették ezt a számítási módot ebbe a proféciába azért, hogy igazolni tudják 1844-et, miközben 43-ra jön ki a számítás. A Jóisten azonban megkönnyörült rajtam, és oda vezetett egy testvérhez, aki pár perc alatt helyre tett, és egy mázsás kő szakadt le a lelkemről, hogy na mégis hiteles a profécia. És csupán azon múlt az egész, hogy a prófécia nem a mi mai időszámításunk szerint kezdődött, hanem egy régi időszámítás szerint, amikor is ősszel kezdődik az év. Illetve, bocsánat, tavasszal kezdődik az év. Most hirtelen a gazdasági évre gondoltam. Tehát tavasszal kezdődik az év. Tavasztól tavaszig. A tavasz első újholdjával kezdődik az év. Mivel így kezdődött a prófécia, így is kell befejeződni. És ez azt jelenti, hogy 1843 átcsúszik 44 tavaszára. Tehát már átjutottunk 44-re, és így a prófécia már igazolható. Azonban még egy pont van, hogy a prófécia kezdete nem az év elején vagy a végén kezdődött, hanem az év közepén. Ezért, ha azt akarjuk megtudni, hogy az időszámítás után mikor jár le pontosan a prófécia, akkor azt kell a nulla ponttól számolva 456 és fél évet kell kivonni a 2300-ból, nem 457-et. És ha csak 456 és felett vonunk ki, mert az év közepén adták ki a parancsot Jeruzsálem újjáépítésére, akkor 1843 plusz fél év a prófécia beteljesedése. És mivel azt mondtuk, hogy a régi időszámítás szerint 44 tavaszán jár le a 43. év, és ahhoz még hozzátesszük a fél évet, így jutunk el a mi időszámításunk szerinti 44 őszéhez. Tehát ezért nagyon fontos, hogy tanulmányozzuk a proféciát. Mert biztos kell, hogy legyen a profétai beszél. Szóval az nem lehetséges úgy, mint ahogy én is először hittem, hogy csupán azért, mert hiteles volt az a személy, aki engem tanított, és megbíztam benne. Tudjátok, elmondtam már többször más gyülekezetekben, hogy hányszor hallottam már olyat, hogy engem Miknai testvér így tanított, vagy Bajor bácsi így tanított, vagy kis testvértől ezt tanultam. Ezért akkor is rosszul érzem magam, amikor előttem valaki azt mondja, hogy háló testvértől így tanultam. Tisztelnünk kell azokat, akiktől tanultuk, akiktől átvettük az Isten igazságának az ismeretét. De a bérabeliek példaként állnak előttünk, akikre Pál apostol, a maga korabeli nagy tanító azt mondja, na ezek igazán jó emberek, mert ezek, amit tőlem hallottak, nem fogadták el tekintély alapon, hogy én Pál mondtam ezt, hanem amikor hazamentek, elővették az írásokat, és megnézték, hogy úgy van-e az, ahogy Pál mondta. Vagyis a hallott igazságot személyes meggyőződésé alakították át. És erre van szükségünk testvéreim napjainkban. Ne elégedjünk meg azzal, hogy valaki, aki számomra tekintély, az így tanított. Fogadjam el, örüljek a szolgálatának, meg a segítségének, de alakítsam át személyes meggyőződésé. Hogy amikor tovább akarom adni, akkor ne arra kelljen hivatkozni, hogy ez a testvér így tanított engem, hanem mondhassam azt, amit Jézus is mondott, hogy van megírva, mint olvassuk az írásokban. Így lesz személyes meggyőződésünké. És akkor mondhatjuk el, hogy igen, biztos akkor nálunk a prófétai beszéd. És ha visszatérek az előbbi gondolatomhoz, hogy tehát amikor elkezdjük a prófétai üzenettel való ismerkedést, akkor az nem azonnal lesz egy teljesen tiszta és mély ismeret. Azt mondja a Szentírás, hogy a felolvasott alapigében Péter apostol mondja, hogy nappal virrad. Virrad. A virradat mit jelent? De milyen világosság? Milyen a virradati fokozatos világosság? A hajnal fénye, ahogy más helyen a Szentírás mondja, hogy az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál fényesebb lesz a teljes délig. Vagyis ez azt jelenti, hogy nem egyszerre lesz hirtelen teljes világosság, hanem először csak kicsit értjük, meg aztán még jobban megértjük, és még jobban. Hadd mondjam el, hogy ahogy az előbb is említettem, hogy a hitéletem folyamán nagyon sokat foglalkoztam a prófécia tanulmányozásával. De csak pár évvel ezelőtt értettem meg, hogy a hármas angyal üzenet, hogy evangélium. Én is tudtam magyarázni úgy a fenevad képéről, a vizsgálati ítéletről, az Isten ítéletéről, a tűznek a tava, meg stb. Mindent, ami ott van a hármas angyal üzenetben, de hogy ez hogy evangélium, az evangélium középpontjába pedig mindig Jézusnak kell állni, és a megváltás eseményének kell állni, már pedig a hármas angyal üzenetről azt mondja, hogy az örökké való evangéliumot hirdeti. Tehát feltétlenül Jézusról kell szóljon a hármas angyal üzenet. Na én is ezt csak pár éve értettem meg, pedig már mióta vagyok lelkész. De az Úr mindig vezet tovább bennünket, mindig többet értünk meg, mindig tisztább világossághoz jutunk. És a Jóisten így vezet bennünket. János apostol azt mondja, illetve Péter apostol, bocsánat, hogy jól teszitek, ha figyelmeztek rá. Vagyis Isten nem azt akarja, hogy szörnyűködjünk azokon az eseményeken, amik bekövetkeznek, soha se a szenzáció eseményeként tekintsünk azokra a történésekre, amiket a profécia megjövendől, legyen az háború, katasztrófa, vagy környezetszennyezés, vagy bármi más. Isten nem azért adja ezeket a jellegű eseményeket, hogy jó társasági téma legyen, hanem Isten felrázni szeretne mindig bennünket. Nagyon sok rétű tájékoztatást ad Isten nekünk, hogy ne érjen váratlanul bennünket az az idő. És ahogy Péter mondja, szemlélői voltunk, na mi is így vagyunk, csak mi más eseményeket szemlélünk. Olyan eseményeket, amik most teljesednek. A lelki életünk tükörképét mutatja az, amit a Biblia a Noé koráról villant fel, Jézus tanításában. Azt mondja Jézus, hogy ahogy volt akkor, úgy lesz az ember fiának eljövetelekor is. És arról a korról azt mondja Jézus, hogy nem vettek észre semmit. Miért nem vettek észre? Tényleg nem vettek észre semmit? Mindent észrevettek, hiszen látták, hogy Noé 120 éven keresztül építi a bárkát. Hallották tőle a megtérésre felszólító üzenetet. Látták, ahogy az állatok vonulnak be, nem hajtja őket semmi. És minden állatból pontosan annyi, amennyit Noé mondott, hogy a tisztából 7-7 pár, a tisztátalanból meg 2-2. Nem cserélődtek össze a fajok. Mindent láttak. Miért mondja Jézus azt róluk, hogy nem vettek észre semmit? Mert nem volt hatással az életükre. Ezért annyi, mintha semmit nem vettek volna észre. És Jézus azt mondja, na így lesz az ember fiának eljövetelekor is. És tulajdonképpen rajtunk múlik, testvéreim, hogy mi melyik csoportba tartozunk. Hogy úgymond idézőjelbe bemegyünk a bárkába időben, mert hiszünk abban, amit Isten megjövendölt és kinyilatkoztatott, és élünk az Isten által adott lehetőséggel, a kegyelemmel, vagy éppen amikor történnek az események, akkor úgy fölkapjuk a fejünket, megbeszéljük, és utána egy pár nap múlva napirendre térünk. Többször voltam már tanúja ilyen jelenségnek az egyházban is. Egy időben, amikor az ágyülekezetben szolgáltam, akkor volt a kuvaiti háború. És mindenki be volt lelkesedve, hogy na, biztos, hogy ez az, ami majd Armagedonba fog torkolni. És olyan szenzáció volt, hogy nyüzsgött a gyülekezet tőle, és ezt beszélte mindenki. És egy ige szolgálatban helyre kellett tenni, hogy hát előtte még sok eseménynek kell történni, és azok még nem történtek meg, hát ne essünk már tévedésbe. Szóval a prófétai beszéd legyen egy biztos vezető előttünk. És lássuk meg, hogy az az esemény, amit hisznek ebben a jelenségben, az majd csak mikor fog bekövetkezni, és előtte még mennyi mindennek kell megtörténni. Vagy amikor napjainkban, akár e-mailen, akár egyéb más módon is a vasárnapi törvénnyel kapcsolatban úgy felvillannak tüzek, úgymond a közösségünkbe is. Mindenki belelkesedik, hogy na már itt tartunk, hogy már kezdik a vasárnapi törvényt kiadni. És mindenki elfeledkezik arról, hogy ezt a törvényt a profécia szerint az Egyesült Államokba fogják kiadni, nem itt nálunk. És még sok mindent sorolhatnánk, ezért nagyon fontos, testvéreim, hogy helyre tudjuk tenni, hogy tényleg a prófétai beszéd, mint egy térkép legyen előttünk, vagy mint egy sötét helyen világító szövétnek. Milyen jó az, hogy az autós a reflektorral előre tud világítani. Nem tudja az egész környezetet megvilágítani, de azt a szakaszt, amin neki haladni kell, azt a kis szakaszt, azt megvilágítja. És így ad egy biztos vezetés számunkra a prófétai beszéd, és azt mondja Péter, hogy jól teszitek, ha erre figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre. Testvéreim, én csak azt tudom kívánni, hogy adja a Jóisten azt, hogy a prófétai beszéd világító szövétneke tudjon előttünk is, és bennünk is élni, és lenni. Tudja megvilágítani nekünk azt az utat, amelyen járnunk kell, tudjon világosságot gyújtani bennünk, hogy általa a szívünk állapotát jól lássuk, hogy tényleg Jézushoz vezessen, hogy Jézussal való közösséghez irányítson, de ugyanakkor tudjon talán ez a prófétai szó a kezünkben is egy világító eszköz lenni, mint a öt okos szűznek a kezében, hogy a vőlegény házához vezető utat tudjuk megvilágítani mások számára. Na, a Jóisten ezt szeretné elérni a mi életünkben, hogy ez a hármas cél, tehát egyrészt, hogy azt az utat világítsa meg, amin járunk, illetve a saját állapotunkat világítsa meg, és ugyanakkor a kezünkben is fáklyaként tudjon égni az Istentől kapott prófétai szó. Segítsen ebben az Úr bennünket, és áldja meg részünkre. Amen. Istenünk, köszönjük, hogy elcsendesedhetünk most előtted, amikor Péter apostol üzenetén keresztül megszólítottál bennünket, és a figyelmünket arra irányítottad, hogy a prófétai beszédnek milyen helyet kell elfoglalni a mi életünkben. Segítsél, Uram, hogy be tudja tölteni ezt a feladatát. Tudjon világító szövétnek lenni számunkra és bennünk, és általunk. Legyen a te kegyelmed velünk, szent lelked által segítsél, hogy azt tudjuk továbbadni, amit te kinyilatkoztattál, és hogy ezt torzulásmentesen tudjuk megtenni. Ezért segítsél, hogy buzgó tanulmányozói legyünk mindig a tőled jövő kinyilatkoztatásnak. Segítsél, hogy a mi számunkra is ez egy vezérfonál legyen, amire ráhagyatkozhatunk, amiben bízhatunk, amelyre bizonyosan figyelhetünk, amely be fog teljesedni, hiszen sok minden már beteljesedett, és a beteljesedett proféciák segítenek bennünket abban, hogy az előttünk állók is tudjanak teljesedni. Ugyanakkor segítsél abban is, hogy ezek ne információs ismeretek legyenek bennünk és előttünk, hanem valóban a célját tudja elérni, vagyis, hogy Jézus Krisztushoz tudjon vezetni, irányítani, mert rádöbbent az idő komolyságára, rádöbbent arra, hogy mennyi mindent kell még megküzdenünk, mennyi mindennek kellene hátat fordítani, mennyi feladatot kellene elvégezni, amivel megbíztál bennünket. Urunk, segítsél, hogy hű gyermekeid tudjunk lenni, hogy mindent, amit szeretnél, amire te elkészítettél, amit kijelöltél számunkra, amit nekünk szántál feladatot, azt mi tudjuk elvégezni, és így be tudjuk tölteni az elhivatottságunkat. Legyen a te kegyelmed rajtunk, segítsél ebben, Urunk, végtelen kegyelmedből. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istenünk szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.